Múlt alkalommal próbáltuk behozni az elmúlt alkalmak lemaradását, hogy a 40. fejezetnél tartunk a Tanyában. És emlékeztek, akkor oda lyukadtunk ki, hogy van, a Kabbala szerint van 4 világ, amiben amiről a Kabbala beszél. Csak mindenkinek ugye próbálom felfrissíteni a dolgokat. Azt mondtuk ugye, hogy van az Acilut világ, a Bria, a Yetzira és az Asiya, a 4 világ, ami a kabbalisztikus irodalomban megjelenik. És emlékeztek, hogy mi volt az, amivel kiindultunk, és ami alapján azt mondtuk, hogy mi ez a különbség, ami a egyes világok között van. Valakinek emlékezetében? Mondjátok, hogyha emlékeztek. Igen, ugye mi... Kicsit hangosan, hogy szerintem egy kis haját.
Tehát az, hogy mennyire kell rejtőzködőnek lenni, illetve hogy mennyire rejti a magát Isten. Tehát, hogy kevésbé kell mondjuk az emberi formában, mondjuk, mint mondjuk egy környel, mert ugye az ember magas a spirituális szinten áll, és ezáltal például tud kommunikálni, hogy tehát az imád is erre való, ugye, tehát közelebb tudjuk mi is.
Ugye azt mondtuk, hogy az Isten és az ő alkotása, ami a teremtés, azt hasonlítottuk mondjuk egy ember és az ő alkotásához. És azt mondtuk, hogy az ember is, amikor alkot, akkor nem mindig az a kérdés, hogy mennyi mindent tud összegyűjteni magába, hogy beleadja az alkotásba, hanem az a kérdés, hogy mennyire kell összehúznia magát ahhoz, hogy az alkotás az kellően egyszerű tudjon lenni, és ne legyen túl bonyolult. És azt mondtuk, hogy például egy olyannál, amikor valami egyszerű dolgot rak össze, mondjuk egy legóvárat épít, akkor abban kevesebbet kell önmagából beleraknia, az ő eszenciájából, az ő leglényegéből, mint amikor valami komplexet, valami sokkal mélyebbet alkot, mondjuk amikor ír egy könyvet, akkor sokkal többet kell magából adni. Akkor mi a különbség az egyszerűbb alkotás és az összetettebb alkotás között, hogy mennyi van az ő lényegéből benne abban az alkotásban, vagy más szóval, mennyire van ő megszűrve abban az alkotásban. Ugye? Egy egyszerűbb alkotásban sokkal jobban megvan, szóval egy bonyolultabban meg sokkal kevésbé. Ugye egy másik példáként azt használjuk, amikor valaki mondjuk tanít, akkor ha óvodásokat tanít, és hogyha egyetemistákat tanít, akkor remélhetőleg az a helyzet, hogy az óvodásoknál sokkal jobban össze kell húzni a tudását, és össze kell sűrítenie, és el kell takarnia a tudását. És más a helyzet a egyetemistáknál, ahol nem biztos, hogy annyira el kell takarni az ő tudását. Ha van egy tudós, egy fizika, Nobel-díjas fizikus, és ő fizikáról talált előadást egyetemistáknak, és fizikákról talált előadást óvodásoknak, akkor valószínűleg az egyetemistáknál is össze kell egy kicsit, le kell egyszerűsíteni, el kell takarni azt, amit mond, de valószínűleg kevésbé, mint amikor az óvodásoknak tanítja. Amikor az óvodásoknak tanítja, akkor nagyon le kell sűríteni. Ha elmondaná úgy, ahogy ez nála megvan, akkor teljesen elsöpörni az óvodásokat. Szót nem értenének abból, ami elhangzik. Ugye? Most próbáljuk meg így elképzelni. Most ugye azt mondjuk, Istennél ugye ez a helyzet. Isten ahhoz, hogy létrehozza egy olyan világot, mint a miénk, az olyan, mint hogyha az óvodásokat tanítaná. Neki nagyon el kell takarnia magát. Olyannyira el kell takarnia magát, hogy legyünk őszinték, a fizikus, az ő fizikus milétéből, amikor az óvodásokkal beszél, nem sok fog megjelenni. Gyakorlatilag semmi. Tehát gyakorlatilag teljesen el takarja magát a fizikus. Azok a gyerekek azt hihetik, hogy ez a fizikus is egy olyan maguk fajta, aki a matchboxokkal meg a legóval játszik. Mert semmi nem jelenik meg belőle az ő igazi énjéből, amikor az óvodásokhoz beszél. Ehhez képest, amikor az egyetemistákat tanítja, akkor sokkal több megjelenik. Ugye az ő igazi énjéből. Azt mondjuk, ugye ez a helyzet Istennel. Ha Isten az ő örökké valóságát, ha az ő mindent kitöltőségét, az ő végtelenségét megjeleníteni úgy, ahogy az van, akkor az teljesen elsöpörne bennünket. Olyanok lennénk, mint az óvodások, akihez a fizikus beszél, az ő valós gondolatait mondja el. Ugye az óvodások tekintetében annyi a különbség, az óvodások maximum azt mondják, hú, hát ez a bácsi, ez halandzsázik, egy szóta lehet érteni belőle. Ugye a mi esetünkben ez azt jelenti, hogy mi nem is léteznénk, mert annyira, ahogy te mondtad a múlt órán, mert annyira elsöpörne minket az isteni kinyilatkoztatás, annyira csak az Isten léte töltene meg mindent a mi érzésünkben is. És azért a mi teremtésünkhöz, ahol a mi teremtésünknek egy fontos eleme, ezt meg csukjuk az ablakot, mert nem tudom, lehet-e hallani, amit... A mi létezésünknek egy fontos eleme az, hogy mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk. Miről szól a tere a mi világunk minden egyes eleme? Hogy ő van. Ha belegondoltok, ha valaki minden embernek, ha csak emberekről beszélünk, de pláne minden más teremtménynek, a lényeg az egója. Ha nincs egója, akkor elég hamar megszűnik létezni. Legalábbis a minél azt jelenti, hogy nem azt akarom mondani, hogy fontos, hogy minél nagyobb egónk legyen, de a minimális ego az a alapja mindennek. Ahhoz, hogy ez legyen, ahhoz az szükséges, hogy Isten eltakarja magát. Nagyon eltakarja magát. Ha nem takarná el magát annyira, akkor jobban éreznék őt. Ha jobban éreznék őt, akkor kevésbé érezzük önmagunkat. És ez tulajdonképpen az ember célja is a világban, hogy minél inkább érezze Istent, és ezáltal az ő saját egója egyre kisebb és kisebb legyen. Ugye? Azt is mondtuk a múltkor, hogy ugye ez a különbség a négy világ között. Az egyes világok a négy világ közül, ahogy haladunk fölfelé, egyre kevésbé van Isten eltakarva az adott világban. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy Isten léte, illetve az, hogy Isten tulajdonképpen mindent kitölt. És ahogy haladunk lefelé, pedig egyre kevésbé van. És ez a különbség a Asziá, a Jecira, a Bria és az Acilut között. Ugye azt mondtuk, lentről fölfelé haladva, az Asziá világa a mi világunk, a fizikai létezés világa, amiben mit látunk? Istenből gyakorlatilag semmit. Semmi nincs, amire rámutatnál, és azt mondtad, hogy ez Isten, aminél egyértelmű lenne, mert mindenben el van takarva Isten. Érdekes dolog, héberül, az a szó, hogy természet, azt úgy mondjuk, hogy teva. Hogy megy a héber? Ezt kövesen?
Teva, mint gyógyszergyár.
Igen.
Teva, mint az jó gyógyszergyár is jelent. No, ezt már kell foglalkozni? Hogy mondjuk, nem megy még el hibán? Teva. És a teva azt jelenti, hogy természet, de azt is jelenti, tavua, az azt is jelenti, hogy csak ez az egyszer van benne, az azt jelenti, hogy elsüllyed. Miért? Elsüllyed. Miért? Mert a természet az, amiben elsüllyed Isten. Amiben nem lehet látni Isten. A természet mindenhol eltakarja Istent. Mert mi az, amiről az ember körbenéz, és mit lát? A természetet látja, a természet és a természet törvényeit látja, amik úgy néznek ki, és azt sugallják első látásra, hogy ezek önmaguktól vannak. Csak úgy vannak. És eltakarja az alkotóját olyan, mintha nem is lenne nagy Isten alkotója. Ugye ez a világ, a mi fizikai világunk az Asziá szintjén. Hogyha most elképzelnénk magunkat, hogy képzeljük el egy olyan világot, ahol Isten érezhető. Mi történne akkor, ha lenne egy olyan világ, ahol Isten érezhető?
Akkor mi nem lenne?
Ezt mondtad a múltkor, de mondjuk képzeljük, hogy van átmenet. Mert te azt mondod, hogy ha érezhető lenne Isten, akkor nem lennénk. Akkor, hogy Istent annak a teljes valóságában érezhető.
Én nagyon elhasználtam működni, csak nem szóval akadémiai is erre gondolnánk, hogy még
igen, de akkor is az az evés is csak éppen, hogy csak lenne, csak hogy kiszaladunk szünetbe egy kicsit enni, de alapvetően Istenre gondolnánk. Az lennénk elfoglalva, az tölte neki mindenünket. Igen?
De miért? Mi valóban mondjuk, hogy nem megérkezik.
Hát épp ez a lényeg, most hogy képzeld el, hogy ha most belegondolsz, hogy mit jelent az, hogy Isten, és azt itt mindenből éreznéd, akkor nehezen lenne elkezdett, hogy nem érdekelne. De mondok valami más. Ha te megtudnád azt, hogy nyertél az ötös lottón, szerinted elképzelhető, hogy nem lenne érdekelne? Valószínűleg nem. Miért? Mert a léted alapkérdését érinti. Azt, hogy te most milliárdos vagy, vagy maradsz abban az állapotban, amit eddig voltál. Hogy mondjuk egy másikat, nagy Isten, valaki megtudná, hogy fölmerül a lehetőség, hogy halálos beteg. Elképzelhető, hogy nem erre gondolna minden másodpercben? Nagyon valószínűtlen. Az emberek többsége az, amikor megtudja, hogy halálos beteg, vagy lehet, hogy halálos beteg, akkor ezt tölti ki minden gondolatát. Miért? Mert a létének egy alapkérdését érinti. Ha Istent látnánk, akkor gyakorlatilag mit látnánk? Hogy van valami olyan végtelen lét, amitől a mi létünk minden pillanatban függésben van. Ezért a mi létünk, az miről szólna? Folyamatosan csak róla szólna. Nem? Nem elfogadható? Akkor kérdezzél még egyet, hogy próbáld meg máshonnan meglehetően elkérdezni.
Hát, szóval, ha halálos beteg vagyok, akkor azt szerintem másképp az érzi az életemet, mintha mondjuk itt ülne. Tehát, ha tudnám, hogy tényleg teljesen Isten, akkor tudom, hogy ugyanúgy élhetnék akár egy olyan életet, mint most, úgyhogy mondjuk folyamatosan tudom, hogy létezik, és mi ezt
a létezetet. Valószínűleg azért nem érted, mert pontosan ebből látszik, hogy egy olyan világban élünk, ahol az, hogy mi az, hogy Isten, az teljesen megfoghatatlan a számunkra. És ezért fölmerül benne, hogy esetleg ez valami olyan esmű, hogy oké, hát van, nincs. Igazából ez olyan... Most nem személyesen értem rád, hanem hagyd mondjam végig. Mert szerintem lehet, hogy kiukadunk oda, ahhoz te szeretnéd. Most ugye akkor merülhet föl bennem, hogy azt mondjam, hogy még akkor is, hogyha itt én érezném Istent, akkor is ez tulajdonképpen, én élném tovább az életemet, de nem töltenék ki minden pillanatomat, hogyha ez egy ilyen, amúgy egy teljesen elvont, vagy egy ilyen érdektelen ügy lenne. Ugye? Van, nincs, ez kb. Annyira érdekel, mint az, hogy ha kiderülne most, hogy mit tudom én, 10 millió fényévre innen van egy bolygó, amin mit tudom én, találtak oxigént, akkor érdekes, találták, kiderült ez, én minden napja, mert ez nem befolyásolja. Viszont, hogyha Istenről van szó, akkor a mi értelmezésünkben az Isten definíciója az, hogy ez a létezés alapkérdéséről szól, az én létezésről szól alapkérdéséről, és azért az elképzelhetetlen, hogy én mondjuk érezzem Istent, és közben azért még elmenjek egy jó malac sültet megenni. Miért? Mert az Isten lét az én minden pillanatot kitölti. Próbálok mondjuk egy olyan példát hozni, ami talán közel hozza ezt. Hogyha mondjuk valaki nem ismeri az anyukáját. Úgy érzi, mert 30 évet érte, hogy soha nem találkozott az anyukájával. És egyszer csak tudná, hogy most fognak találkozni. Ma este. El tudod képzelni, hogy úgy menne arra a találkozóra, hogy közben nem minden pillanatban azon gondolkodna, hogy milyen lesz ez a találkozó? Valószínűleg nem. Én nehezen tudom elkezdeni. Miért? Mert érti és érzi, hogy az ő létének alapkérdésével kapcsolatos ez a ma esti esemény, és valószínűleg nagyon izgulna, és ez lenne minden gondolatában. Ebben az esetben azért magától értetődik mindannyiunknak, hogyha az anyukával találkozna, akkor nagyon izgulna, de mindannyian értjük, hogy mi az, hogy anyuka, és annak a hiányát is értjük. Amikor Istenről van szó, tekintettel arra, hogy olyan világban nőttünk föl, ahol ez az egész Isten fogalom, ez egy ilyen nagyon elvont, valami ilyen megfoghatatlan cucc. Egyrészt azért, mert a világ ilyen, ugye Isten rejtőzködik a világban, másrészt azért, mert egy ilyen kultúrában nőttünk föl. És ezért nem is nagyon értjük, hogy ennek miért van jelentősége. De próbáljuk meg ezt úgy elképzelni, hogy ha az anyukánk léte az evidencia, hogy az föl kell tenni az érdeklődésünket, hogy kicsoda, és izgulnánk, hogyha ha ma este találkoznánk vele először. Képzeld, hogy milyen lenne, hogyha Istennel találkoznál ma este először. De van még valamit akartál ezzel kapcsolatban, nem? Ez így akkor így... Ugye az azt jelenti, hogy a mi létünknek egy olyan alap axiomát érinti, hogy gyakorlatilag minden, ami a mi saját kis egónkról szól, az elfelejtődne. De az embernek az életében vannak ilyen események még, most mondtam egy párat, amikor mondjuk az anyukájával találkozik, közben soha életében nem találkozott, az egy ilyen esemény. De ugyanígy ez az esemény, hogy valamilyen tragikus dolog történik, minden olyan dolog az életben, ami az életünknek egy alapkérdését érinti, akkor figyeljétek meg, hogy mi fog történni, mindent elfelejtünk, ami a napi kis egónk kielégítéséről szól, és csak az a dolog foglalkoztat bennünket, az a nagyon örömteli, vagy nagyon tragikus dolog, ami a létezésünk alapját érinti. Ugye? Most mondtam egy pár példát. Most, ha Istent látnánk, vagy éreznénk, akkor azt is éreznénk, hogy a mi létünk az tőle függ minden pillanatban. Ez nem tudna ez idegen hagyni bennünket, hanem folyamatosan csak rá gondolnánk, csak vele foglalkoznánk, csak ezen. Ja, azért nehéz ezt hallgatni, amit én mondok, mert ez egy nagyon ilyen ájtatos szövegnek tűnik, hogy ja persze, igen, hát ki nem izényleg, Isten van, nincs. Ugye azért, mert ez egy olyan kérdés, amit nagyon keveset foglalkozunk. Úgy éljük le a 20-30-40 évünket, hogy az, hogy Isten, azt hallod, hát vannak hívő emberek, vannak, én is néha gondolok rá, hát olyanom van, vagy van, nagyon, nagyon szeretnék valamit, akkor egy kicsit imádkozom is, vagy valami. De igazából ez nem egy olyan kérdés, amivel azt lehet mondani, hogy itt a szobában ülők mondjuk hetente több órát foglalkoznának, vagy tanulnának, vagy elmélkednének erre a dolog. És az egész dolog ezért egy ilyen megfoghatatlan valami. Persze, van a fekete lyuk az univerzumban, vannak a pingvinek a nem tudom hol, ez is olyan kérdések, amiben nagyon kevés ember foglalkozik, hogy mélyrehatólag, Isten is egy ilyen kérdés, és ezért ez nem annyira érint bennünket. Én emlékszem, amikor csak egy kis személyes szintre vigyük, amikor én elkezdtem jesivába járni, én ugye egy ilyen ateista családban nőttem föl, és amikor 11-12 éves voltam, akkor elkezdett foglalkoztatni ez az Isten, a létezés, ilyen olyan filozófiai kérdések, amik általában 11 éveseket nagyon-nagyon szokták foglalkoztatni, és elmentem a jesivába tanulni. És 13 éves koromban bekerültem egy iskolába, ahol napi 3 órát tanultunk filozófiát. És amikor mondjuk 16 éves voltam, akkor nyilván sokkal fölkészültebb voltam ilyen filozófiai kérdésekben mondjuk a nővérem, aki egy nem értelmes lány. És amikor hazajöttem, akkor ő volt 17, én voltam 15, és elkezdtünk elő beszélgetni, és mondta, hogy ő ateista, ő nem hisz Istenbe. És akkor mondjuk egy körülbelül 2 perc alatt egy kis logikai atyákkal sarokba szorítottam, hogy erre nem tudok mit mondani. És azt tudod mit? Az igazság engem az annyira nem érdekel. Ugye? És ez tulajdonképpen a dolognak a lényege. Én nem azt mondom, hogy most meg kell valakit győzni, hogy van Isten vagy nincs, csak foglalkozzon a témával. Most, mivel ha nem foglalkozunk a témával, és egy ilyen világban nőünk fel, ami alapjáraton Isten nincs, nem érezhető benne, pontosan erről beszélünk, nem érezhető benne, és amúgy pedig a kulturális közegünkben, a neveltetésünkben, a családunkban, az emberek többsége nem foglalkozik ezzel a kérdéssel Isten. Ezért ez egy olyan dolog, ami egy ilyen teljesen idegen hagy minket. Hát jó, hát ha itt lenne, hát biztos örülnénk neki, hogy ő is itt van az asztal körül, de ez körülbelül annyira érdekelne minket, hogy azok közül, akik a múlt héten itt voltak és együtt tanultunk, azok közül van, aki most hiányzik. Hát persze, itt van, nincs itt, annyira nem, de ezt csak azért mondjuk, és azért mondhatjuk, mert nem mérjük föl, hogy ennek mekkora jelentősége van. Ez egy olyan ember, egy olyan, mint egy ember, aki mondjuk nem méri föl, mert fogalma sincs arról, mit jelent, hogy vannak szülei, vagy nincsenek. Most ugye, csak azért, mert hogy mi egy ilyen közegben nőttünk föl. De ha itt lenne Isten, akkor mi pontosan éreznénk azt, hogy a létünk az mennyire minden pillanatban az ő létének egy tulajdonképpen egy kiteljesedése, és akkor nem beszéljek elmond szavakban. Ha te egy kötélen mennél át a Himalája két csúcsa között, és egy kötélen kéne átmenned a két pont között, és egyszer csak észrevennéd, hogy a kötél az egyik oldalon ki van kötve, ott valaki fogja a kötelet, és így mosolyogva néz rá, hogy mikor fogja elengedni, akkor valószínűleg elég éreznéd, hogy mennyire menj minden pillanatban a fickónak a kényétől, kedvétől, erejétől van a te léted függésben, hogyha eleveszti a kötelet, akkor te lezuhan személybe. Most, hogyha te éreznéd azt, hogy mit jelent az, hogy Isten, akkor minden pillanatban éreznéd, hogy a léted mennyire tőle van függésben. És nem abban az értelemben van függésben, mint ahogy a kötél, amit ha eleleszt ez a fickó, akkor te lezuhansz, hanem olyan értelemben, hogy nem is lennél, ha ő nem lenne. Maimonides azt mondja, és ez a Mishne Tóra 14 kötetes könyvének a legelején, hogyha definiálni akarjuk, hogy mi a viszonya az összes létezésnek Isten létezésével, akkor azt lehet mondani, hogy a következő a viszony. Minden létezőnek minden pillanatban szüksége van Istenre, a létezéshez. Ha Isten nem lenne, akkor ők sem lennének, egy pillanatra sem. Istennek viszont egyetlen dologra sincs szüksége az ő létezéséhez. Ha a teremtés egyetlen eleme sem létezne, akkor Isten ugyanúgy lenne, mint ha nem lenne teremtés. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha mi éreznénk azt, hogy mit jelent Isten, akkor annyira elemi részét érinti ez a létezésünknek, hogy csak vele foglalkoznánk. Valószínűleg nem véletlenül Isten olyan világot teremtett, amiben nem érezzük, még foglalkozunk magunkkal is, ennek megvan a maga oka. És a Tórában van egy-két olyan történet, ahol nem sok, de ahol Isten így megjelent. Ugye kinyilatkoztatás. Ugye emlékeztek, hogy mit mondjuk ezek a történetek? Ugye két ilyen nagyon átütő történet van, összesen szerintem. Az egyik az a tenger ketté választása, és a másik pedig a 10 parancsolat. Ugye tulajdonképpen a Tóra szerint a világtörténelemben soha máskor nem is történt ilyesmi. Ugye az emberek mindig azt kérdezik, hogy Isten, ha valóban van, akkor miért nem mutatja meg önmagát? Ha tényleg igazak azok a történetek, amiket a Tórában, a Bibliában olvassuk, akkor azok miért nem ismétlődtek meg? Miért csak akkor volt ilyen? Most miért nincs az, hogy a Slomó kivezetné mondjuk a átidosokat a Dunaparton, és rácsapna egy bottal a Dunára, és ezt ketté válna, és akkor száraz lábon tudnánk átmenni, és nem kéne a buszra várni. Miért nincs ilyen? Ugye a kérdés valójában nem az, hogy miért nincs ilyen, hanem a kérdés az, hogy hogyan lehetséges, hogy akkor volt ilyen. Mert az lenne a természetes, hogy nincs ilyen. Miért? Mert amikor pedig volt ilyen, akkor hogyan bírták ki? Mi történt? Akkor megváltozott a világrend. És valóban így is van. Ha megnézitek, hogy mit ír a Tóra akkor, amikor mondjuk meg Isten elhangzott a kinyilatkoztatásban a 10 parancsolat, és a Szináj hegyen, akkor a Tóra azt írja le, hogy a zsidók kilehelték a lelküket. Minden egyes parancsolat, amikor elhangzott, a zsidók meghaltak, és Istennek újra kellett őket éleszteni. Miért? Mert olyan szintű volt a kinyilatkoztatás, hogy azt történt, amit te mondtál, hogy egyszerűen feloldódtak Istenben. Igen?
Ezt szeretném kérdezni, hogy ott van ez író, hogy látták a hangokat?
Igen.
Mert hogyha tehát érte őket, akkor valószínűleg olyan élmény, amit mondjuk mostani fejjel mondjuk, tehát fel se lehet valami biztos fogni. És hogyha az előbb ugye azt mondtad, hogyha mi érzékeljünk jobban ugye az isteni jelenlétet, akkor egyszerűen csak azzal foglalkoznánk, akkor nem tudnánk mással. És hogy lehet az? Tehát én igazából csak azért mondta, hogyha volt egy ilyen élményük, hogy látták a hangokat, de igazából erre egy kis időre pedig bálványimádás történt. És hogy az, hogy...
Emlékeztet, hogy az óra végére visszatérünk, és nem akarom elvinni most a...
Jó.
Ez egy jó kérdés. De akkor visszatérve ugye, ez történt velük, vagy hogyha megnézzük, hogy mit mond a zsidó misztika, hogy például mi történik az Édenkertben, akkor ott azt, mi történik, az angyalok Isten dicsőítik. Milyen unalmas dolog lett tudjuk, mert ott tűnnek az angyalok, mert nincs egy jó film, egy jó program, valami, vagy komoly dolog, vagy érdekes dolgot, hogy Isten dicsőítik. De ugye miért? Azért, mert az annyira kitölti, Isten megjelenik, nem annyira, hogy ők mondjuk eltűnjenek, feloldódjanak, de mondjuk annyira, hogy folyamatosan Istent érzékeljék. És mert folyamatosan Istent érzékelik, hogy az ő létük tulajdonképpen Istenről szól, és azért semmi mással nem is tudnak foglalkozni, és más nem is okozna nekik örömöt, és nem is okoz kielégülést, csak az, hogy Istenről beszélnek, és Isten van az előtérben. Egy kicsit magasabb szinten van az angyaloknak egy olyan csoportja, amit úgy hívunk, hogy szrafim. Szerafok. Ezt a kifejezést hallottuk el. Héberül szeraf, az azt jelenti, hogy égők. Miért? Mert ott már a Talmud azt mondja, Isten kinyújtja a kis ujját közéjük, és ők rögtön elégnek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten amikor már megmutat egy kicsit magasabb szinten, hogy ő mi is, akkor nem csak arról szól, és akkor innentől fel még jobban dicsérik Istent, hanem egyszerűen feloldódnak, mintha elégnének. Mert annyira feloldódnak abban a tudatban, hogy Isten, Isten minden. Az és az ő létüknek, ahogy te mondtad, nem marad, nem marad helye. Oké, ha veszünk, hogy ebben vannak szintek. Az, annak függvényében, hogy mennyire jelenik meg Isten, ennek függvényében van az, hogy, az, hogy mennyire, hogy az egyes világok szintjén mennyire mennyire kerül előtérbe Isten, és mennyire kerülek én háttérbe. Most még egy, mielőtt tovább menni, csak akarom, hogy egy kicsit közel hozzuk ezt, tehát még egy kicsit valahogy a mindennapokhoz. Az ember, hogy a mindennapon egy kicsit nem érzi, hogy ennek az, hogy hol van jelentőség. Hogy ezért nem miért fontos erről beszélni? Vagy mi ebben annyira ilyen misztikusra hangzik, meg ilyen elvonnak, hogy ez mire jó, hogy erről beszélünk. Nem tudom, van-e valakinek eslegöltete, hogy mire jó. Most gyakorlati szempontból, oké. Itt ültök a Slomóval, végighallgatjátok ezt az 50 perc, ez mire jó? Most beszélhetnénk arról is, hogy itt a mén. Ilyen angyalok vannak meg, olyan angyalok. Ez hogy érinti az én életemet?
Hát pont az, amikor elkezdted azt mondani, hogy mi az, amivel igazából az ég, az ego egy kicsit kisebb lesz, és mi az, amivel egy kicsit nagyobb lesz a jelenlét, mondjuk az Isten jelenlét, és mondjuk azzal, tehát szerintem azzal, hogy mondjuk ilyet hallgatunk, most én egy gyakorlatot tettem, amit
kérdezik,
ilyet hallgatunk, azzal tulajdonképpen, mivel erről beszélünk, tehát erre gondolunk, ezzel már a nagyobb szerepet csináltva, nagyobb helyet hagytunk az ilyen jellegű dolgoknak. És ezzel egy kicsit kisebb az ego szükségszerűen.
Nem, tehát azt mondja, hogy az ego csökkentése.
Nem arra akarom kihozni, hogy ez egy ilyen nevelés jellegű, viszont a hatása szerintem van egy ilyen hatása. Uh-huh. Tehát hogyha mondjuk, tehát én azzal a témával fogok foglalkozni, amit hallok. Azokkal a dolgokkal tudok foglalkozni, azt gondolom át újra, amit már egyszer hallottam. És hogyha én mondjuk innen kimegyek, és mondjuk csak egy 5 percre emlékszem erre, akkor megint már elvettem egy kis helyet abból, amit én, és egy csináltam másik helyet. Hiszen
még az is, hogy ha egy végül is
most nem kell az én üzemben, igen. De nyilván önmagában gyerünk.
Hogy közelkerüljünk Istenhez.
De az mire jó? Az olyan megfogható, hogy az közel kerüljünk Istenhez. Hát akkor menj közel.
Amit meg tudjunk fogni, megfogatlan volt szerintem.
És ez miért jó?
Miért lesz
ez? Zsömlére erről nem lesz több. Miért jó az, hogy mi az, hogy közel kerüljünk Istenhez? Mire jó? Ezek olyan ájtatos szövegek, nem? Közel kell Isten. Mi az Isten? Mi lesz ez? Mire jó? Miért jó az, hogy közel kerüljek Istenhez?
Hát én
megítélem,
sem
is
egy
érzéken
de mondjuk
hát azt nem tudhatod.
Jó. Jó, látom. Tehát számomra megjúvás. Magyarázatokat találok arra, amiket értelmem, még a jogsággal akkor is, és nem csak az egynek magyarázat, hanem az ember mindig első igazságot. Az embernek nincs igazság, és megnyugvást jelent.
Hát gyakorlatilag ez egy jó, ez mehetnél egy jó masszerhöz is, de most inkább egy...
De egy jogitát is terem visszafelé, hogy eddig ismertem, és akkor holnap kiindulom van. Miért történik ez? És egyre jobban belelni ez az ember, annál jobban látja, hogy minden sem értem, ezt sem értem, de mindenre van magyarázat, csak még én nem értem. Aha.
Jó, azt mondom, hogy félrejtettek a kérdést. A kérdés nem az volt, hogy miért jártok ide, hanem azt akartam megfogni egy kicsit, hogy sem akarok a szaladba vágni. De azt akartam megfogni, hogy mi az, hogy amikor le akarjuk, az a fogalom, hogy Isten az annyira különben egy, sajnos egy elhasznált szó, de hogy az annyira a gyakorlati életben ennek milyen jelentősége van. És most akkor visszakanyarodnék oda, amit Kristóf mondott. Ugye minden ember, ugye, ha most hagyjuk egy pillanatra azt, hogy Isten, nem Isten. Minden embernek az életében szerintem de két paradigma működik egyszerre. Az egyik oldalról minden embernek az életének a nagy részét, illetve már ezt a múltkor beszéltük, a saját egója tölti ki. Ez valahol egy természetes dolog is, ugye? Ha nem lenne egónk, akkor soha nem tanultunk volna meg mondjuk enni, járni, beszélni, mert nem lenne semmi, ami hajtana bennünket arra, hogy érvényesüljünk. Akkor az a kisbaba, aki megszeretett, az meg se születne, mert nem lenne eleje keresztül tolni magát a négy nyakon, és ha megszületett, akkor meg nem lenne ennél szokni, úgyhogy akkor hamar meghal, mert nem lenne, ami motiválja. Onnantól fogva, hogy meg kell születni, már az egója motivál mindenkit. Egészen addig, hogy karriert építse, családja legyen, hogy elérjen ilyen célt, olyan célt. Ez valahol természetes. Szóval de, és ezzel mi ennek a velejárója? Az, hogy az életünk nagy részében mivel foglalkozunk, az saját egónkkal. És miért? Azért, mert ha úgy érezzük, azt gondoljuk, hogy ez a létezés, a saját létezésünk az, amit ha minél erősebbé és minél kiterjedtebbé teszünk, annál boldogabbak és annál biztosabbak leszünk. Maga azt gondoljátok be, az összes törekvés, ami a felnőtt emberek törekednek, ami mi? Az, hogy pénz, tudás, mondjuk jobb esetben a megtiszteltetés, tehát megtiszteltetés, pozíció, stb. Ezek mind miről szólnak, arról az, sőt, még a szexuális örömök is, a saját magam kiterjesztéséről. Arról, hogy az én létem, az minél erősebb legyen. Az én egóm, az én egzisztenciám, és itt most nem csak a pénzre gondolok, mint létezésem, az én egzisztenciám, az minél erősebb lábakon álljon. Legyen alátámasztva pénzzel, legyen alátámasztva tudással, legyen alátámasztva azzal, hogy legyenek utódaim, stb. Miért? Mert valahogy a létemnek a biztonságát akarom megteremteni. Ez a dolognak az egyik eleme. A másik oldalról viszont azt is folyamatosan érzem, hogy ez, amit én mind csinálok, ez tulajdonképpen egy átmeneti biztonság, és ez az, ami kétségbe ejt egy idő után. Ez mind-mind egy múló biztonság. Mert most lehet, hogy van pozícióm, de holnap nem lesz, most lehet, hogy van pénzem, de holnap nem lesz, most lehet, hogy vannak gyerekek, de holnap nem lesznek, most lehet, hogy van egészségem, de holnap nem lesz. Az egész az egy olyan bizonytalan valami. Egy, kettő. Azt is látom, és érzékelem, hogy az érzékenyebb emberek erre még fogékonyabbak, hogy az ego, ami nekem van, és ami engem hajt, az másokat is hajt, és ez a sok hajtás nagyon sokszor ütközéshez vezet. Ugye az embereket, annak a többségét, azok a konfliktusok frusztrálják, és azok a konfliktusok töltik ki a gondolataiknak az idejét, ahol az ő egójuknak a törekvései, és más emberek egóinak a törekvései ütköznek egymással. Én akartam azt a pozíciót, de a pattársam is akarja a pozíciót. Én akartam azt a nem megyek más visszatérni példákba, de ugye még ez ennyi példát legyen. Én akartam azt a hamburgert, de más ettem meg előttem, és stb. Gyakorlatilag, hogy az én egóm és a sok-sok mindenki egója, az egész létezés, ami minden különálló egóból áll, ezeknek valahogy pontosan az ami, de én azt gondolom, hogy gyarapítaná az én biztonságomat, és amire más is azt gondolja, hogy gyarapítaná az én biztonságát, ezek ütköznek, és pontosan ez, ami gyengíti egymás biztonságát is valahol. Ami azt jelenti, hogy érzem azt, hogy ez nem valahol nem az a valódi dolog, amit keresek, és ezért egy idő után ez is frusztrál. Most ehhez képest, amikor arról beszélünk, hogy Isten, és az ember elgondolkodik azon, hogy az ő léte, és minden, ami az, ugye az egója, ami ekkorul a lét körül forog, az egy véges lét, és egy feltételes lét, azért eleve feltételes, nem csak azért feltételes, mert csak feltételes módban van pénze, egészsége, barátai pozíciója, hanem azért, mert önmagában a definíciójánál fogva egy feltételes lét, előfeltétele a végtelen, előfeltétele a mindenható, akkor fölismeri azt, hogy valójában az ő létezése az egy feltételes lét, és ennek a mindenhatónak a létezése pedig egy feltétel nélküli lét. És hogyha nyilván a mi törekvésünkkel, azzal, hogy mi minél többet beszélünk erről, meg gondolkodunk, meg filozofálunk, kérdéseket teszünk fel, és válaszolunk, és egyáltalán egy kicsit elindítjuk ebbe az irányba a gondolatunkat, nem fogunk ettől megszűnni, meg nem fogunk feloldódni, meg nem lesz az, hogy holnap kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, hogy hello, itt én is nulla vagyok, és ismeritek azt, hogy van egy szép történet szállója, van egy szép kis történet, hogy volt egy jesiva, egy ilyen Talmud iskola a 19. században, 20. század elején, Nevárdakban, valahol Mennyelországban vagy Fehéroroszországban lehetett, ahol ezt a gondolatot emelték egy kicsit abszurd szintre, hogy azt a gondolatot, hogy az ember az egy nulla Istenhez képest, vagy a mi létezésünk az egy feltételes létezés, az isteni létezéshez képest. És akkor ezt állandóan mondták, és ezen gondolkodtak, és mit tudom én, és voltak azok a fiúk a jesivában, akik a legkomolyabban vették ezt a dolgot, akik egész nap máshogy csináltak, mint a falnál álltak, és a fejüket a falba verték, és hangosan kiabálták, hogy én nulla vagyok, én nulla vagyok, én nulla vagyok. És jött egy új fiú a jesivába, és hát ez is nagyon megfogta, hogy a rabbik erről beszélnek, hogy nullák vagyunk, és Istenhez képest a mi létünk a semmi. És másnap reggel látta, hogy ott van két fiú, akik előállnak a falnak, és verik a fejüket a falba. Kicsit közel ment, és hallotta, hogy kiabálják, és azt mondják, hogy nulla vagy, aki nulla, hú, ez annyira meghatotta. Ő is odaállt melléjük a falhoz, és ő is elkezdte verni a fejét a falba, és azt mondta, hogy nulla vagyok, egy nulla vagyok, egy nulla vagyok. Egyszer csak az egyik fiú ránéz a másikra, a két fiú közül, aki korábban ott, azt mondja, nézd csak, ez most jött, és már is egy nulla. Ugye, úgy fogta fel, hogy ez egy kóved, az egy megtiszteltetés, hogy a falnál állhat, és azt mondta, hogy nulla, a lényeg veszett el, ugye? A dologban. Ezt csak azt akarom ezzel mondani, hogy most mi hiába tanulunk erről, és elmélekedünk el, nem fogunk megszűnni létezni. Ez nem egy opció pillanatnyilag. De ami igen egy opció, hogy a saját létünket és a saját mindennapjainkat egy más percepcióba helyezni. És hogy gyakorlati szinten például, hogyha én tudom azt, hogy az én létezésem az valójában egy feltételes létezés, és Istenhez képest ez egy nulla. Nem csak egy nulla, ez egy gyakorlatilag az Isten lét az egyetlen lét, akkor például azok az apró kis ego konfliktusok, amiket megélek minden nap, vagy azok a veszteségek, amiket megélek minden nap, vagy akár azok a kis győzelmek, amiket megélek minden nap, teljesen átértékelődnek az életemben. Mert nem az lesz előtér, nem tudom, értitek-e, hirtelen az egész értékrend az meg fog változni. És ez egy nagyon fontos eleme a szerintem a zsidóságnak, és különösen a haszid filozófiának. Én nem azért vagyok vallásos, és nem azért vagyok Isten, vagy nem azért, nem azért vagyok vallásos, mert én azt gondolom, hogy ezért én jól járok, hogy várni fog az 50 szűzlány a édenkertben, ugye? Hogy valamilyen habostortát fogok kapni, amikor meghalok. Mert az gyakorlatilag ugyanolyan egoista hozzáállás, mint hogyha valaki azt, hogy én meg azért vagyok, nem tudom én, autóversenyző, hogy nagy nyereményeket hozzak haza. Én, a zsidóság azt mondja, nem beszél édenkertről, meg nincs. Még akkor is, ha van, de nem ez a központi téma. Hanem az a központi téma, hogy én azért vagyok ilyen, amilyen vagyok, mert ez az egyetlen módom arra, hogy az én földhöz ragadt sokszor alantas pitiáner, egocentrikus létemen túllépjek, és abból kiemelkedjek. Amúgy semmi lehetőségem nincs erre. Mert amúgy minden pillanatom csak magamról szól. Magamról és az én kis pitiáner egocentrikus ügyeimről. És az egyetlen módom arra, hogy én kapcsolódjak valamihez, ami messze túlmutat az én létemen, és nem csak, hogy túlmutat rajtam a valódi létezés, a végtelen, az, hogyha én, a hitem szerint, ha én vallásos vagyok, és hogyha én ezzel a témával foglalkozom, hogy nem azt jelenti, hogy nekem nincs egóm, vagy ez nem azt jelenti, hogy egy vallásos embernek nem lehet egója, sőt, nagyon nagy lehet. És azt mondom, ez egy lehetőség arra, hogy a mindennapokban a mindennapi problémák átér, a mindennapi kérdések átértékelődjenek. Van nagyon sok haszid történet, valami ezt valamilyen módon kifejezi, de most nem jut eszembe egy se. Olyan sok van jegységben, a bőségből jegységet eszembe. Oké. Okay. Eddig stimmel? Mindenki fáradt? Én még egy kicsit tudom. Tudjuk folytatni még egy kicsit? Akkor arról beszélünk most, hogy azt mondjuk, hogy Isten Isten ahhoz, hogy ez a világ létrejöjjön, Isten le kell, hogy szűrje, és el kell, hogy takarja önmagát. A kérdés az, hogy amikor takarja valami önmagát, akkor az kétféle módon is történhet. Van összehúzódás, és van eltakarás. Szerintetek mi a különbség a kettő között? Most hagyjuk Istent egyre. Mi a különbség akkor, ha valamire azt mondjuk, hogy valami összehúzta magát, és valami eltakarta magát?
Összehúzott magad, akkor űr marad kitöltetlenül. Eltakarásnál ott vagy, csak nem látod. Aha.
Kisebb összehúzott,
és csak
eltakarod magad, ugyanolyan marad,
csak
nem látja más, nem
tudod. Ez a lényeg. Pontosan ez a lényeg. Amikor összehúzódás van szó, akkor mi történik? Az, amit te átadsz, az sokkal kevesebb, mint amit mint ahonnan elindultál. Miért? Mert mint egy töltsérben leszűkítetted azt a tartalmat, amit át akarsz adni a másiknak. Ez egy van a dolognak egy másik vetülete, hogy az, hogy te eltakarva adod át azt, amit adsz, és a másik lehet, hogy mindent megkap, csak nem tudja, hogy kitől. Vegyünk emberi kapcsolatokban erre példát. Amikor én adok egy ajándékot valakinek, aki teljes szívből adok, és egy nagyon értékes dolog, akkor ott nincs összehúzódás, és nincs is takarás. Ez a kiinduló pont. De tegyük föl, hogy én nem adok, tegyük föl, hogy én odaadom ezt az ajándékot, de ő neki fogalma sincs, hogy ezt kitől kapta. Nem tudja, hogy kitől kapta. Akkor én eltakartam magam, de nincs összehúzás. Mert én szívet, lelket beleadtam, és úgy adtam azt az elmékot. Csak ő nem tudja, hogy tőlem kapta. Minden stimmel, minden tökéletes átlet adott, csak nem tudja, hogy tőlem kapta. Akkor egy eltakarás van, összehúzódás nincs. Hogy lehet elképzelni egy emberi kapcsolatban, hogy van összehúzódás, és nincs eltakarás? Mondjuk, amikor átmegyek a szomszédnak segíteni a villany körtét cserélni. Ott egy komoly összehúzódás van, mert én ezért többről szólok, mint hogy egy villanykörtét el tudok cserélni. Tehát, hogy én nekem egy intim, belsőséges kapcsolatom lenne a szomszéddal, akkor az a kapcsolat nem csak egy villanykörte cseréről szól, hanem elmennénk együtt sörözni, elmennénk együtt beszélgetni, mély, érzelmi és intellektuális beszélgetéseket folytatnánk, stb. Tudná, hogyha bármikor bajban van, de komoly bajban, tehát nem olyan, hogy ugye a szomszéd az arra, hogy tudja, a kis bajban, akkor lehet szólni, a nagy bajban, akkor nem szokott szólni a szomszédnak. Akkor nem lenne összehúzódás. Ebben az esetben van összehúzódás, mert az, hogy villanykörtét cserélünk, az egy viszonylag egyszerű feladat, és abban nem jelenik meg az én belső mindenem, az én intelligenciám és az én emóciós tárházam. Azok nincsenek meg. De takarás nincsen, mert tudja, hogy én vagyok az, aki cserélem a körtét. Ugye, rögtön végigvezetni ezt, ugye. Vannak emberek, nagyon kevesen valószínűleg mindannyiunk életében, akivel tényleg mindent olyan a legmélyebb, legbelsőbb gondolatainkat, érzéseinket is megosztjuk. Lehet, hogy nincs is ilyen különben. Mert az, hogy tényleg van olyan ember, akivel mindent megosztunk, a legbelsőbb gondolatunkat is, hát nem biztos, mert lehet, hogy vannak olyan legbelsőbb gondolatok, amit nem szívesen osztunk meg senkivel. De tegyük fel, hogy van egy ilyen ember, kettő már biztos nincs. Ugye az ilyen emberrel az én kapcsolatom az teljesen intim, se takarás nincsen, se összehúzás nincs, semmi nincsen. Vannak olyan emberek, akiknek akikkel a kapcsolat olyan, hogy én nem mondok el mindent, pár dolgot elmondok, de nem olyan, hogy az életem minden gondolatát megosztam el. Ott van összehúzódás. És van olyan ember, akinek csak egy nem gyakorlati, technikai a kapcsolat, mint a szomszéd, aki elmegyek költetsen, hogy vele beszélgessek, hogy mi történt velem ma, és hogy az érzéseimet megosztanak, ugyan már, ez nem olyan a kapcsolatom. Ugye ez az egyik vonal, ez az összehúzódásnak a vonala, hogy egyre jobban össze tud húzódni. Van egy másik vonal, az az, hogy az, akivel kapcsolatot teremtek, mennyire tudja, hogy ez én vagyok. Elképzelhető, hogy van egy gyerek, akinek a szülei mindent megadnak, és ő nem veszi észre, hogy ezt a szülei adják neki. Nem akarja elismerni, vagy nem akarja megérezni. Ugye ez még sokkal borzasztó, mert én mindent odaadok, és a befogadó fél pedig nem látja, hogy ez, akitől kapta, ez én vagyok. Oké? Okay? Mi történik Istennél? Amikor arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy Isten megteremtse a világot, kellett, hogy történjen. De mind a kettő megvan a mi esetünkben. Van egy összehúzódás is, mert mi nem kapjuk meg a teljes tartalmat Istentől. Nem lehet mondani, hogy Isten mindent megoszt velünk, mert hát akkor olyan, sokkal többet kapnánk, vagy sokkal több lenne. A másik oldal viszont, ami a legfontosabb, hogy van egy takarás, amit te mondasz. Hogy még az, amit kapunk, azt se érezzük, hogy Istentől jön. Ugye mit mondtunk az előző beszélgetésre, és itt jobban értsétek, hogy még a mi világunkon belül is változó, hogy az a teremtő energia mennyire húzódott össze. Azt mondtuk, hogy egy embernél, vagy egy kőnél, melyiknél van jobban összehúzva? A kőnél. De ha ezt az oldalát nézzük, de ha azt az oldalát nézzük, hogy mennyire tudja a teremtett lény, hogy ki az, aki őt teremti, akkor már nagy különbség nincsen. Mondjuk egy ember és egy kő között van, de mondjuk egy macska és egy virág között már nincs nagy különbség. Abban van, hogy mennyire mekkora az összehúzódás, de abban nincs, hogy mekkora az eltakarás. Akkor ezt el van mondani.
Nem csak kérdem eszembe jutott, hogy ezt a kitakarja ellenére éppen, hogy mi az, ami el van takarva, hogy mondjuk a szülőnek a szeretete a gyerek iránt, hogy valamit ad a szülő, mondjuk a gyereknek, és az ugye nem egy takar dolog, hanem teljesen nyilvánvalóan ugye odaadja, ugye a gyerek pedig ezt nem látja, vagy nem akarja látni, akkor az viszont a gyerek részéről is lehet, hogy egy takarás, mert igazából tudja ő azért valószínű, tehát legtöbb esetben tudja.
Jó, hát nem minden példa, egy példa sem, egy metaforás tud tökéletes lenni.
Nem kötekedésből mondtam csak.
De nem is, jó, mit mondasz, már visszajelenkeztek, arról beszéltünk a múlt, hogy ez az egész, mind a takarás, mind az összehúzódás, az tulajdonképpen csak a mi oldalunkról van. Erről beszéltünk, ha nem, azt mondom, hogy te kérdezted, hogy ha nem a mi oldalunkról lenne, akkor fölmerülne az a probléma, hogyha Isten összehúzta magát, akkor már nem végtelen. Emlékeztet, hogy miből indultunk ki? Hogy Isten végtelen és mindenki tölt. Ha mindenki tölt és végtelen, akkor hol vagyunk mi? Akkor össze kell magát húzni. De ha összehúzza magát, akkor már nem végtelen. És erre mondtuk azt, összehúzza magát a mi érzésünkben. Azt teremti meg, hogy mi úgy érezzük, hogy ő ott nincsen. Úgyhogy ebből az értelemben mindenképp, ha a metaforára visszatérve, a gyerek oldaláról van az összehúzódás. Oké. Okay. És akkor befejezzük, csak még egy perc. Akkor mi most azt mondjuk, hogy Isten esetében megvan az összehúzódás is, és megvan a takarás is. Amikor mi tartjuk a micvákat, a Tóra parancsolatait, és közel akarunk kerülni, ahogy itt elhangzott Istenhez, akkor a mi célunk az, hogy valamilyen módon mind a kettőt lemontsuk. Mind ezt az összehúzódást, mind pedig a takarást. Hogy a gyerekes, vagy az emberi kapcsolatok metaforájához térek vissza. Mi azt is el akarjuk érni, hogy Istentől minél többet kapjunk, Istenből minél többet megtudjunk, és azt is el akarjuk érni, hogy az, amit kaptunk, azt érezzük, hogy Istentől kapjuk. Valami ilyesmi. Okay. Köszönjük szépen, tovább mi kell. Itt lesz a misnájnak.